János evangéliumából szeretnénk néhány verset felolvasni. János evangéliuma, 17. fejezet, a 20. verstől így szól hozzánk Isten igéje. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Eddig Isten igéje. Az imahét alkalmából egy imádságnak, Jézus egyik imádságából egy részletet olvastam föl, néhány verset, amelyet Jézus imádkozott néhány órával, mielőtt a rómaiak, először a zsidók, majd a rómaiak kezébe került. Néhány órával a halála előtt imádkozta ezt az imádságot, amikor éppen úton volt tanítványaival, mert ugye az egyik felső szobában ünnepelték a vacsora, a páska vacsorát, és onnan átmentek a városon, lementek a völgybe, majd a völgyön át Getsémáné kertjébe mentek. Erre készültek, Jézus készült a halálára, és útközben még tanítást adott, amikor Jeruzsálem utcáin jártak, Jézus még tanítást adott, és ezt a szolgálatot, a tanítói szolgálatát egy imádsággal fejezi be János 17. fejezetében. Jézus ezzel fejezi be a tanítói pályáját itt a földön. Nyilvánosan imádkozik. A tanítványai tudták, hogy mit imádkozik, és abból tanultak is, és János ezt az imádságot annyira fontosnak találta, hogy le is írta, és ezért olvashatjuk ezt ma mi is. Az imádságában Jézus először is, az első részben, amit most nem olvastam föl, a tanítványaiért könyörgött. A saját tanítványaiért könyörgött az atyához, mert valamire készül. Valamire készül Jézus, valamilyen biztatást fog adni majd, amikor föltámad a halálból, egy biztatást fog adni a tanítványainak, és ezért már most is könyörök értük. Mert ahogyan az atya elküldte a fiút, úgy fogja majd a fiút is elküldeni a tanítványait. Az atya többek között azért küldte a fiút, hogy ismertesse az emberekkel Istent és Isten akaratát. Ezért tanított az Úr Jézus, hogy ismertesse az Istent az emberekkel, hogy elmondja az embereknek, hogy mi az Isten akarata, hogyan akarja az Isten, hogy éljünk. Most pedig Jézus a halálra készül, arra készül, hogy a kereszten le fogja győzni a sátánt, a bűnt, a halált, és akkor majd visszakapja azt a dicsőséget, ami már eredetileg is az övé volt, amikor az atyánál volt. Visszakapja azt a dicsőséget, amit letett, amikor emberré lett karácsonykor. Amikor nem dicsőséges Istenként és dicsőséges királyként jelent meg a földön, hanem egyszerű emberként jelent meg. Tanítványai csak egyszer látták Jézus dicsőségét, ugye a megdicsőülés hegyén, amikor ragyogni kezdett Jézus teste, arca, még a ruhája is megváltozott teljesen. Akkor látták először a tanítványai Jézus dicsőségét, amit újra láttak, amikor a feltámadott Jézus megjelent közöttük, és így fogjuk majd látni az Úr Jézust, ha visszajön ítélni eleveneket és holtakat. És amikor Jézus felmegy a mennyben, akkor a tanítványokra maradt az a feladat, hogy ismertessék az Istent, ismertessék az Isten akaratát az emberekkel. Ahogyan az atya küldte a fiút, úgy küldi a fiú a tanítványokat, az apostolokat. Ugyanazzal a biztatással, ugyanazzal az üzenettel hirdessék minden embernek, hogy eljött a Mesiás, az Úr Jézus Krisztus, aki, amikor ők hirdetni fognak, már meghalt a kereszten az emberek bűneiért. Hirdessék mindenhol az embereknek, hogy meg kell térniük. Ezért imádkozik Jézus a tanítványaért, mert ilyen nehéz feladatot kapnak majd az apostolok. És azért könyörög Jézus, hogy az atya megóvja, őrize meg őket a gonosztól, és szentelje meg őket az igazság által. Mert ugye ez az üzenet, hogy bűnös az ember, és meg kell térni, azzal nem lesznek népszerűek az apostolok. A bűnbe esett ember szíve mélyében Istennek képzeli magát. Azt gondolja, hogy minden tudó, minden ható, ő a jó, és nem hajlandó önként fejet hajtani más előtt. Még a mindenható Isten előtt sem. Amikor tehát a tanítványok járják majd a világot azzal az üzenettel, hogy rosszul gondolkodnak az emberek, rosszul élnek az emberek, nem Isten akarata szerint, hanem csupán a saját akaratuk szerint, akkor ezzel nem lesznek népszerűek. És nagyon nagy lesz a kísértése annak, hogy egy kicsit elferdítsék az üzenetet. Hogy ne azt mondják, amit az Isten üzeni akar az apostolokon keresztül, hanem hát valamivel népszerűbb üzenetet mondjanak. Olyan üzenetet, ami tetszik az embereknek. Ne az Isten igéjét szóljanak, vagy nem az Isten igéjét szólják, hanem azt, ami tetszik az embereknek, ami által népszerű lehet válni. Ez a kísértés van állandóan. De ugye ez a gonosz, ez a gonosznak a magja, ez volt az ősbűn. Amikor az első emberpár nem azt tette, és nem azt tartotta szem előtt, amit Isten mondott világosan, hogy egy bizonyos fáról nem szabad enni, hanem azt képviselte, és annak adott igazat, amit a kígyó mondott. De hogy fogtok meghalni? Sőt, olyanok lesztek, mint az Isten. Ez volt az ősbűn. Nem Isten üzenetét képviselni, nem Isten igéjéhez ragaszkodni, hanem valami máshoz. Ami által jól érzi magát az ember, ami által az ember azt gondolja, hogy hát így jobb lesz az életem, de nem olyan szigorú, mint az az Isten, aki megteremtette a földet és a mennyet, és aki ítéletet fog tartani. Ezért könyörög Jézus. Mert az apostolok nem lesznek népszerűek. És állandóan ott van az a kísértés, hogy mást mondjanak, mint az, ami a Bibliában van. Mint az, amit Jézus mondott. Mint az, amit Isten üzent a prófétákon keresztül. De az az érdekes, hogy Jézus nem csak a tanítványokért imádkozik. És ugye a következőt olvastuk, ezt mondta Jézus az imádságában, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Jézus az imádságában már biztosnak veszi, hogy lesz foganatja az evangéliumnak. Bár sok lesz az ellenállás, és bár sokaknak nem fog tetszeni Isten igéje, Jézus itt már világosan mondja, hogy lesznek olyanok, akik elfogadják az apostolok tanítását, akik elfogadják az üzenetet, hogy Jézus a Mesiás, annak ellenére, hogy ez nem egy népszerű üzenet, annak ellenére, hogy akkor az embernek fejet kell hajtania a mindenható előtt, lesznek olyan emberek. Ez egy biztatás. Egy biztatás az apostolok, a tanítványok számára. Van jövője az egyháznak. Akkor is, ha körülöttünk mindenki mást mond, akkor is, ha kevesen vagyunk, akkor is, ha nem népszerű az evangélium, akkor is, ha minden utcasarkon olyan újságot lehet kapni, amiben mást írnak, vagy a tévében olyan műsorokat lehet látni, ahol próbálják megcáfolni Isten igéjét, ez nem számít. Mindig lesznek emberek, akik elfogadják Isten igéjét. Az egyháznak, a gyülekezetnek van jövője. Még a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És Jézus azért könyörög a megtérőkért, hogy egyek legyenek. És egy példával meg is magyarázza, hogy mire gondol. Azt mondja, hogy ahogyan én te benned vagyok, ezt az atyának mondja, és te én bennem, így legyenek egyek Istenben az egyház tagok is. Egy kicsit bonyolult kép. Valaki van, valaki másban, meg fordítva, meg hát hogy van ez? Hát szerintem el tudjuk képzelni egy kicsit, hogy miről van szó, amikor egy kisbabára gondolunk, aki még anyukájának a pocakjában van. Amerre az anyu jár, oda megy a kisgyerek is. Amit az anyu eszik, abból kap a kisgyerek is. Amikor a gyerek az anyjában van, akkor a legtökéletesebb közösségben van, a legtökéletesebb egységben van az anyjával. De utána már nem tudjuk követni ezt a képet, mert utána azt mondja Jézus, hogy ahogy én te benned vagyok, és te én bennem. Hát ezt földi keretek között még soha nem láttuk, hogy az egyik ember van a másikban, de fordítva is. Itt megáll az eszünk. Ilyen nincs. Ez nem létezik a teremtett világban. Ez csak Istennél létezik. Itt a Szent Háromság misztériumával találkozunk. A legtökéletesebb egységgel, a legtökéletesebb szeretet közösséggel találkozunk, ugye, hogy három személy van, de mégiscsak egy az Isten. És bár egy az Isten, mégis három személyből áll. Valahogyan. Még beszélni róla is nehéz. A Biblia ezzel csak azt akarja kifejezni, hogy Isten nem magányos. Istennek nincs szüksége valamilyen teremtményre, mert rosszul érezte magát egyedül, és ezért teremtette meg az embert. És azt is akarja kifejezni, hogy létezik olyan közösség, ahol három személy van, de mégis egységben vannak. Isten, a Szent Háromság Isten, a legtökéletesebb szeretett közösség, mert valóban egy és valóban három egyszerre. Amit a fiú akar, azt akarja az atya is és a Szentlélek. Amit az atya tesz, abban részt vesz a fiú is, és a Szentlélek is. Tökéletes harmónia, tökéletes egység van. És ez a kép, amit Jézus használ, amikor arról beszél, hogy milyen legyen a viszony a hívő ember és Isten között. A hívő emberek és Isten között. Egyek legyenek a hívők, hát de Istenben. Mit jelent az? Ez egyrészt azt jelenti, hogy minden hívő embernek egynek kell lennie Istennel. Úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik. Azt cselekedni, amit Isten kér. Úgy cselekedni, ahogy Isten mondja, hogy cselekedni kell. Minden lépéshez Isten akaratát, tanácsát kérni. És ha Isten mond valamit, és az történetesen nem tetszik, akkor is engedelmeskedni. Mert az Úr mondja, és nem akárki. Ez a hitnek a legmélyebb titka. Egységben lenni Istennel. Igaznak elfogadni azt, amit ő mond. Akkor is, ha fáj. Akkor is, ha első hallásra nem tetszik. Azt cselekedni, amit az Úr kér. Akkor is, ha nem értjük. Akkor is, ha nem tartjuk normálisnak. Akkor is, ha körülöttünk mindenki más, mást csinál. Ez a hitnek a titka. Harmóniában lenni, egységben lenni az Úrral. És Jézus azért könyörög, hogy mind azok a személyek, akik egységben vannak az Úrral, egységben legyenek egymással is. tökéletesen egyek legyenek a hívők. Hát, ha a gyülekezeti tag, ha mindegyik gyülekezeti tag külön-külön az Úrra figyel, az Úrra tartja a legfontosabbnak, egységben van a Szentháromság Istennel, hát akkor egymással is lesznek harmóniában, mert ugyanaz a céljuk. Ugyanabba az irányba mennek. Lehet, hogy más oldalról jönnek, de ugyanaz a cél. És arrafelé törekednek. Mindannyian. Akkor egyre könnyebb lesz egységet találni egymás között. Egyre könnyebb lesz igazi testvérre találni a gyülekezetben. Mert ugyanaz a célunk. Ugyanaz az Úrunk. Ugyanaz a hitünk. És ugyanaz a Szentlélek lakik bennünk. Ugyanaz a Szentlélek, aki Jézusben is lakott, és lakik. Ugyanaz a Szentlélek, aki egységben van az Atyával és a Fiúval. Jézus egy kicsit bonyolultan fogalmaz, amikor ezt mondja, azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Tehát Jézus nem csak kér az Atyától, Jézus ad is valamit, hogy egyek legyek a tanítványok. Nem csak az akkori, hanem mostani is. Egyek legyenek Krisztus követői. Azt mondja, hogy a dicsőségét adta. Dicsőséget kapott az Atyától, és ezt a dicsőségét adja tovább. Ez nekünk egy kicsit furcsa kifejezés. Nem tudjuk, hogy mire kell gondolni. A görög szó doxa, nagyon érdekes szó, arra mutat, hogy hát egy királynak van pompája, luxusa, dicsősége, hát magasztos a király, de az Isten is. Az Ószövetségben olvashatunk a fénylő felhőről, amely megjelenik a templomban, amikor Isten, amikor Salomon felépíti a templomot, imádkozik, hogy Isten bevonuljon. És akkor azt olvassuk, hogy hát mintha egy felhő betöltötte volna a templomot, de fényes, és a papok nem is tudtak bemenni. Ott ugyanaz a szó van, ugyanaz a kifejezés a görög fordításban. A doxa, Isten dicsősége. Talán azt lehet mondani, Isten csillogása. Isten csillogása, ragyogása. De nem a pénz, nem a luxus cikkeknek a ragyogása, mert ugye ezek elpusztulnak. Ezek is csak teremtett dolgok. Nem, itt az isteni csillogás és ragyogásról van szó. A szentség, a szent élet, az elpusztíthatatlan kincs. Erről beszél Jézus. Ebből adott valamit a tanítványoknak. Az akkori tanítványoknak is, ja, de nekünk is. A Szentléleknek a munkájára utal Jézus. A tanítványokban munkálkodott, amikor Jézussal mentek, és pünköstkor ki is töltetett a Szentlélek az egyházra. És azóta minden megtérő megkapja a Szent Lelket. Megkap valamit Istentől, Jézustól, de nem csak valamit, valakit, a Szent Lelket, aki segít abban, hogy életünket át tudjuk formálni, át tudjuk alakítani, hogy egyre inkább Jézus Krisztushoz hasonlóvá válhassunk, hogy egyre inkább egységben legyünk az Úr Jézussal, és az Úr Jézuson keresztül, sőt, az Úr Jézus Krisztusban egymással is. Meg is tapasztalhatjuk ezt az egységet, ha hívők között vagyunk, ha testvérekre találunk, akár itt a gyülekezetben, de akkor is, ha egy másik városban, vagy talán egy másik országban megyünk. Beszámolhatunk arról, hogy amikor idejöttünk 1999-ben, akkor itt senkit nem ismertünk. De amikor elmentünk a gyülekezetünkbe, akkor csak meg akartuk látogatni azt a gyülekezetet, megnézni, hogy jó-e, megértjük-e egyáltalán, hogy miről beszélnek, mert kicsit tanultunk magyarul, de azért mindent még nem értettünk. Egyszer voltunk a Calvin téren, ahol a Hegedűs Loránd prédikált, hát meg tudtuk érteni, hogy mit olvasott föl a Bibliából, de utána semmit nem értettünk. Amikor a Nagyvárad térre kerültünk, hát akkor a prédikációból is tudtunk már valamit érteni. Ez jó volt nekünk. Hát olyan helyet találtunk, ahol értjük a dolgokat. De nem csak a dolgokat értettük, mert az Isten tisztelet után jött hozzánk rögtön két ember. És férfi, és egy lány. Férfival kezdtünk kicsit beszélgetni, kiderült, hogy ő is annál a társaságnál dolgozik, ahova mi is készültünk. És a lányról csak úgy beszélgettünk, mert hát ő azt látta, hogy újak vagyunk a gyülekezetben, és jó nevelt. Ja, lány volt, tehát oda ment hozzánk, és kicsit beszélgettünk. És az jól esett. És már az egész légkörből is kiderült, hogy igen, otthon vagyunk. Akkor is, ha távol vagyunk a szülőföldünktől, akkor is, ha távol vagyunk a szüleinktől, akkor is, ha távol vagyunk azoktól a testvérektől, akiket ismertünk, itt is vannak a Jézus Krisztusnak követői. Itt is vannak emberek, akik ugyanarra a célra igyekeznek, akik hasonló módon gondolkodnak, hasonlóképpen próbálnak élni, testvérekre találtunk. De nem csak így lelki értelemben, úgy szóban, hogy ez is egy testvér, az is egy testvér, nem, igazi, igazi testvérekre, akikkel időközben nagyon jó kapcsolatokat is tudtunk kiépíteni. És hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez? Mert ugye a világtörténelemről nem, vagy a világtörténelem nem arról híres, hogy különböző kultúrákból jövő emberek rögtön barátok lesznek. Sőt, hát ez csak úgy lehetséges, mert a magyar testvérben is, és a holland testvérben is ugyanaz a Szentlélek van, aki az Úr Jézus Krisztuson keresztül összeköt bennünket. Most nyáron kint voltunk egy magyar csapattal Hollandiába, és ugyanaz történt, hogy egy csapat magyar hívő ment ki, Hollandiában találkozott egy még nagyobb csapattal, holland hívőkkel, és elég gyorsan megtalálták a közös hangot. Hát nem normális az, ezt kell mondanom. Ez egy csoda. Ez a Szentléleknek az egyik csodája. De jó, hogy van. De jó, hogyha más városba költözünk, más helyre költözünk, ott is lehet testvérekre találni. Nem csak így, itt Nagytartsán van egyház. Nem csak Nagytartsán vannak az Úr Jézus Krisztusnak követői, máshol is vannak. És azok is testvérek lehetnek. Sőt, azok is testvérek. Akkor is, ha nem ismerjük, de ha hozzájuk kerülünk, ha találkozunk velünk, akkor ki fog derülni, hogy van valami közös. Sőt, van valaki közös az ő életében és az én életemben. Persze, sajnálattal azt is kell mondjuk, hogy nem mindig sikerül világ, hogyan mondjam, nem sikerül a hívőknek mindig egységben lenniük. Történtek szakadások az egyházban. Bizonyos csoportok azért váltak el egymástól, mert az egyik része a csoportnak már nem akart a Bibliához ragaszkodni. Más dolgokat akart bevezetni. Olyan dolgokat, amelyekről az Úr azt mondja, hogy nem jó, nem egyezik az én akaratommal. Az nagyon fájó, ha ilyesmi történik. Ha ugyanabban a hibában esnek emberek, mint az első ember pár, és nem az Úrra figyelnek, hanem másra, a világra, vagy a hagyományokra, vagy valami másra. De egyház csak ott van, ahol emberek Isten igéjéhez ragaszkodnak. Nem számít, hogy mi valami közösségnek a neve, az egyház ott van, ahol az emberek Isten igéjére figyelnek, és azt igyekszik tenni, amit Isten mond. Ha egy másik közösségben nem azzal foglalkoznak, amit Isten mond, vagy nem annyira fontos nekük, akkor már nagy a veszély annak, hogy ez a közösség, vagy azok az emberek, akik ebben a közösségben vannak, nem is a Jézushoz tartoznak, hanem csak valamilyen felekezethez, vagy csoporthoz. Hát ez nagy baj lesz, mert ugye az utolsó ítéletnél az a fontos, hogy Jézushoz tartozunk-e, vagy sem. Ott már nem számít, hogy minek voltam a tagja, csak egy a kérdés. A Krisztus testének a tagja voltam-e, és vagyok-e? Mert ha nem, akkor bajba vagyok. De vannak olyan szakadások is, amelyek teljesen lényegtelen dolgokról szólnak. Egy új énekeskönyvet vezetnek be, és 10 embernek nem tetszik, és akkor szétszakadt a gyülekezet, mert ez a 10 ember ragaszkodik a régi énekeskönyvhez. Például. Hollandiában volt egy egyházszakadás azért, mert új öltözéket írtak elő a lelkészeknek, és abban már nem, tehát egy másfajta nadrágot írtak elő. Ma nem ez a háromnegyedes nadrágok, ami a 17. században nagyon népszerű volt Hollandiában, egy ilyen hosszú nadrágot írtak elő a lelkészeknek, és akkor az egyik csoport azt mondta, hogy hát így kezdünk, hogy a lelkész hosszú nadrágja legyen, hát majd mit fognak még bevezetni? Mi ragaszkodunk a háromnegyedes vagy kétharmados nadrághoz. És abból lett egy egyházszakadás. Teljesen lényegtelen dolgok. Ami elég szomorú. De hát meg kell valljuk, hogy ez történik. De az az érdekes, hogy még a stílusbeli különbségek ellenére is lehet testvérekre találni, még más közösségekben, még más felekezetekben is. Akkor is, ha egy bizonyos közösségnek az énekeskönyve nem tetszik nekem, de neki igen. Ha mind a ketten valóban követővé vagyunk az Úrnak, akkor ez nem lesz akadály. Nem lehet akadálya. Nem szabad, hogy akadálya legyen annak, hogy testvérként látom a másikat. Az ágosztói hitvallásban nagyon szépen írják, az egy anya szent egyház minden időben megmaradt. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az emberi eredetű egyházi szokások és szertartások mindenütt egyformák legyenek. A mellékes dolgokban eltérhetünk egymástól. Lehet, hogy még tanulhatunk is egymástól. De ott van az egyház egysége, és ott van egy gyülekezetnek az egysége, ha az evangéliumi tanítás áll a középpontban, ha mindenki külön-külön is ragaszkodik Isten igéjéhez, és ezért Szentlélek munkája által testvérként tisztelik egymást. Testvérek, ez az ige két kérdést vet fel a számunkra. Az egyik kérdés az, hogy egy vagyok-e egyáltalán Jézussal, vagy pedig a magam útján járok. Éppen már mondtam, hogy ez a legfontosabb kérdés. A legfontosabb kérdés az életben. Kihez tartozom? Jézushoz-e? Vagy máshoz? És a sorsom attól a kérdéstől függ. Kihez tartozom? Mert ha nem tartozom Jézushoz, nem fogadtam el az ő kereszthalálát, nem fogadtam el őt Úrnak, akkor még mindig Isten haragja alatt vagyok, úgy, ahogy születtem. És akkor Isten haragját fogom érezni is, tapasztalni is ebben az életben, hát de majd az utolsó ítélet után, teljes egészében. Ha nem vagyok egy Jézussal, akkor bajban vagyok. És erre azt mondja a Biblia, térj meg! Térj meg! fordulj vissza. Menekülj az Úrhoz. Mondd el neki, hogy te hozzá, vagy ő hozzá akarsz tartozni. Az ő testének a tagja akarsz lenni. Az ő gyülekezetének a tagja. Az ő nyájának a tagja. Ott akarsz lenni, ahol ő van. És Jézus mindenkit befogad, aki ezt mondja. Aki Jézushoz menekül, Jézusra fog találni. És Jézus befogadja őt, és nem csak ebben a világban, hanem az elkövetkezendő világban is ott lesz az az ember, ahol az Úr Jézus van. Hát jaj, annak, aki majd nem lesz ott, ahol Jézus van. Másik kérdés az, hogy egy vagyok-e Krisztus többi követőjével, vagy pedig lényegtelen dolgok miatt nem vállalok közösséget velük. Mert ha ilyen a magatartásom, ha nem akarom testvérként elfogadni azt, aki mellettem ül a padban, velem együtt egy gyülekezetbe jár, és szintén az Úr Jézus Krisztushoz tartozik, akkor nem tisztelem az Úr akaratát, nem tisztelem az Úr népét, nem tisztelem a testvéremet. A testvérek, akik az Úr Jézus Krisztushoz tartoznak, az örökké valóságot is együtt fogják tölteni. Mind a ketten ott lesznek, ahol az Úr Jézus van. Hát akkor nem lenne jó ötlet már most barátkozni? Ha örökön örökké együtt leszünk? Hát akkor miért nem kezdjünk el a közösségvállalást már itt? És akkor ne figyeljünk a lényegtelen dolgokra. Mások vagyunk. Az egyiknek ez tetszik, a másiknek azt tetszik. Az egyik ebben sántít, a másik abban sántít. De ha közös a cél, ha közös az Úr, ha közös a lélek, ha közös a hit, akkor ezek a különbségek nem lehetnek akadályok. Sőt, remélem, hogy ezeket a különbségeket használhatjuk a gyülekezet építésére, mert azért adta az Úr a különbségeket.